60-on túl.
Tőlünk mindenkinek.
Új Budaiak magazin műsora.
Szeretettel köszöntök minden kedves hallgatót. Nem véletlen, hogy októberben van az idősek világnapja. A változás, az őszülés nem csak a természetben hozza el a másságot, hanem az embereknél is. Tisztelettel ünnepeljük a 60 plusz korúakat, támaszkodunk élettapasztalataikra, elfogadjuk és időnként megfogadjuk a tanácsaikat is. Mai adásunk középpontjában is az értékek megőrzése áll. A színjátszás alapját évszázadok óta Shakespeare jelenti. Az ő művei időtállóak és meghatározóak. Egy könyv megjelenése adja az apropót a következő beszélgetésre. A zene örök, de az életben a barátság a legfontosabb érték. Lassuljunk le időnként, és éljük meg a hagyományainkat, mondja egy fiatal gordonka művész. A Pilisben egy biokert mutatja meg a természet változásait. A kertész teljes odaadással beszél az ő tündérkertjéről. Az adás végén egy lírai hangvételű jegyzetet hallanak, érzésekről, elmúlásról, az életről. Fogadják szeretettel mai összeállításunkat. Jó időtöltést kíván a mai adás szerkesztője, Torda Judit.
Egy egészen különleges előadásom voltam, ami annyira megkapott, hogy rögtön meg is kértem az előadót, hogy jöjjünk le egy kicsit beszélgetni. Igazából nem tudom, hogy mutassam be. Mert ott az előadáson, mint Shakespeare kutatót hallottok, csak közben kicsit úgy utána néztem, és akkor kiderül, hogy tanár, hogy kutató, hogy színi előadásokat rendez, színi kritikus, és még sok minden egyéb. De az apropó tulajdonképpen az adta ennek a beszélgetésnek, hogy megjelent egy könyve Shakespeare minden időkre címmel. Szeretettel mutatnám be dr. Pikli Natáliát, a könyvszerzőjét, és talán kezdjük ott, hogy megjelent már sokszor Shakespeare mindenféle, hogy úgy mondjam, és mi késztetett arra, hogy most tőled jelenjen meg egy könyv, és mennyiben más ez, mint a többi.
Köszönöm szépen a meghívást, nagyon megtisztelő itt lenni, üdvözlöm a hallgatókat is. Ez úgy történt, hogy az ember foglalkozik nagyon sok mindennel, évtizedeken keresztül, de azért mindig van egy nagy szerelme, és nekem ez a nagy szerelem Shakespeare, és a Shakespeare kutatás. Az, hogy a könyv miért most született meg, ennek is volt egy ilyen érési folyamata. Tehát körülbelül már 30 éve foglalkozom Shakespeare-rel szakmából kifolyólag, hogy először doktori hallgatóként, aztán amíg gimnáziumi tanár voltam, addig csak ilyen konferenciákra járva, de azért csak-csak publikálva egy kicsit, és most már elég régóta az egyetemen tanítok, és nyilván most már ennek szentelhettem az időm nagy részét. Az hajtott engem, hogy nekem volt egy csodálatos tanárom, Géher István, akinek a könyve 1991-ben jelent meg, amikor én hallgatója voltam, diákja voltam a tanár úrnak. A Shakespeare olvasókönyv címmel megjelent könyv azóta is minden Shakespeare-istának a bibliája gyakorlatilag. Csak hát azóta eltelt 34 év.
Ez volt, amilyen indított ez a könyv?
Igen, igen. Ez a könyv, illetve Géher István tanárunknak a személye. Ő Shakespeare kutató is volt, meg költő, meg nagyon sok mindenhez értett, mindenhez értett a világon, és egy csodálatos tanárember volt. Egyrészt az ő szemináriumai voltak azok, amik felnyitották a szememet Shakespeare komplexitására, meg akkor volt egy nagyon híres film, a Sok hűvő semmiért, éreztem, hogy ez a shakespeare-i tragikum és komikum keveredése, ez egy olyan téma, ami engem egész életemben érdekelni fog, és hát így jutottam el doktorira, és hát végül is itt vagyok. Nem kis részben a tanár úr hatására és az ő támogatásával. De ugye eltelik 34 év, és a világ is változik, sok minden változik a tudományban is. Ráadásul nem duskálunk ilyen könyvekben, amik Shakespeare bemutatják úgy az egész Shakespeare-t az elejétől a végéig. Nyilván nem minden drámáról beszélhet az ember részletesen, de azért kirajzolva egy ívet arról, hogy ki volt ez a Shakespeare, miket írt, milyen korban születtek ezek a drámák, milyen hatásuk van. Összesen az enyém a negyedik. Tehát eddig három volt, és gyakorlatilag generációként egy születik. Alexander Bernáté volt az 1920-ban megjelent első, Gellért Marcelli 57-ben, majd Géher tanár úrai 91-ben, és hát ezek mind férfiak voltak, tehát azért ez is jelent egyfajta hangsúlyt, és én ebben is szerettem volna egy kicsit újat mutatni, hogy a hangsúlyt, a fókuszt egy picit másik irányba is kitágítom, vagy megmutatom, hogy a komédiák lehetnek ugyanolyan fontosak és érdekesek, és ugyanolyan mesterművek, mint a nagy tragédiák.
Tehát magyarul női szemmel nézni, és nem férfi szemmel?
Ez nagy rész benne van, igen. Tehát ez egy elég fontos szempont volt, mert egész egyszerűen nőként az ember néha másra érzékeny. Tehát nem véletlenül szerepel a címlapon a lázadó nők kifejezés. De hát egy olyan rendszerben, ahol azért a nőknek a Shakespeare korában is kevesebb joguk volt, kevesebb lehetőségük volt, és ez sajnos még ma is áll azért sok területen. Egész egyszerűen nőként az ember más dolgokra lesz érzékeny, és a Shakespeare drámákban is esetleg más lát meg, mint amit a férfi kutatók, hiszen eddig azért nagy rész férfiak uralták a tudomány. Ez jó dolog szerintem, mert egész egyszerűen kitágítja a nézőpontunkat. Én nem azt mondom, hogy a nagy tragédiákról nem szabad beszélni, de hogy nem csodálatos mesterművek, egy Lear, egy Hamlet, egy Otello, csak azt állítom a könyvemben, hogy a kevésbé ismert drámák, mint a Titus Andronicus, vagy a Tévedések vígjátéka, a kevesebbet játszó drámák, mint a Téli rege, és a komédiák is igazán komplex mesterművek, nem csak a tragédiákban és a komolyságban és a férfi tematikában láthatjuk meg azt, hogy mennyire izgalmas műveket hozott létre Shakespeare.
Mik a fő vonalak, ami mentél?
Ezen gondolkoztam a legtöbbet, hogy hogyan lehet ezt az egész univerzumot megmutatni egy darab könyvben, ami nem lett rövid, tehát így is 400 oldalas, de hogy ezt ki kellett találni, hogy egy olyan utat tudjak megrajzolni, illetve egy olyan kirándulást tudjak tulajdonképpen az olvasókkal a könyv révén megtétetni, amelynek során azért a fontos dolgokat meg tudom mutatni, és a végén elérkeznek ők is egy olyan pontra, ahol azt mondják, hogy akkor most már látjuk, hogy ez az egész költői, drámaírói karrier, a kor, Shakespeare hatása, milyen évet rajzolt le akkor az ő korában, illetve a napjainkban erre hogyan reagálunk. Gyakorlatilag úgy kell elképzelni, mint egy kirándulást. Tehát ezen az úton elindulunk, és akkor mondjuk az első megálló, az első hegycsúcs az, amikor a szerző a küszöbön van, tehát gyakorlatilag a saját készségeit és képességeit próbálja megmutatni a nagy közönségnek, és a Szenekább véres rimdrámát ír a Titus Andronicusban, vagy egy bohózatinál és bohózati bohózatot a Tévedések vígjátékában. Nem egy ikerpárt, hanem két ikerpárt használ Plautussal szemben. És aztán utána a következő állomás az az, amikor beérkezik a szerző, ez az 1590-es évek közepe. Itt főként szerelemről és színházról van szó, Szent Iváni Állam, Romeo és Júlia. A következő fejezet szól a királydrámákról. Itt egy picit átmentem azért a műfaj összefoglalóba, mert nagyjából egy időben születnek ezek nyilván a királydrámák, a Róma és Júliával, vagy a Szent Ivánéval, de muszáj volt valahogy egymás után rendezni őket. És ezután jönnek a komédiáknak a nagyon sokféle formája, az elrontott komédiáktól, az úgynevezett arany, vagy jobb ízű komédiáig, és utána az egészen a keserű komédiáig, mint a Szegedszeggel. Ezután jönnek a nagy tragédiákról szóló elemzések, amit én úgy neveztem el a fejezetemben, hogy van már kenyerem, borom is van, ugye egy Kosztolányi idézettel, mert ezek a nagy tragédiák azért a férfi válságnak a különböző szakaszait mutatják be, és a végén a szintézis következik a Téli regében és a Viharral, és egy picit a könyv elején beszélek azért a tudományról, hogy a tudomány hogyan rombolja le a hamis mitoszokat, hogyan tud igazságot tenni az összeesküvés elméletekben, illetve a végén beszélek még egy kicsit arról, hogy maga ez a gyűjteményes kiadás, az első fólia, az mennyire fontos volt, hogy megmaradt, illetve hogy milyen titkok vannak még Shakespeare-en kapcsolatban, például elveszett drámák és egyéb szerzőségi kérdések.
Egy kicsit utaltál rá, hogy megpróbálod egyértelművé tenni azokat a kételyeket, hogy állítanak olyat, hogy nem is Shakespeare írta a Shakespeare drámákat.
Igen, igen. Ez egy másik nagy motiváció volt a könyv megírására, mert engem rettenetesen bosszant az, amikor olyan dolgokat mondanak a Facebookon, vagy bárhol, amik egész egyszerűen nem igazak. Tehát, hogy a tudomány tudja, hogy ez hogy történt, erre hiteles dokumentumaink vannak, ennek ellenére ugye terjednek ezek a hamis mítoszok. Hát a leghíresebb, hogy Shakespeare nem is Shakespeare, tehát ugye nem Shakespeare írta a Shakespeare drámákat, hanem nem tudom, a keresztes lovagok összesküvése, vagy valami más révén születtek meg. És hát itt egyértelműen ki tudja mutatni a tudomány, hogy ezek az elméletek, ezek miért hamisak. És hogy milyen történelmi tényektől, hiteles történelmi tényektől tekintenek el tudatosan, ugye, hogy azt tudják mondani, amit elmondanak. Ha példát kell mondani, akkor például ugye Christopher Marlowe nevét szokták emlegetni, hogy ő írta Shakespeare műveit, ő valóban élt, történelmi személy, Shakespeare kortársa, gyakorlatilag egyidősek, csak hát szegény Christopher Marlowe-t 1593 májusának végén szemen szúrva meggyilkolják. Tehát meghalt 1593-ban, miközben a Shakespeare drámáknak a nagy része 1593 után keletkezik. Az összeesküvés elmélet rajongók ilyenkor mindenfélét kitalálnak, hogy testcserével máshol testet azonosított, és aztán utána küldözgette a már megírt drámáit, de hát lássuk be, hogy ezek azért eléggé kapott méretek, és a tudomány ilyenkor azért el tudja mondani, hogy hol vannak azok a biztos pontok, ami alapján el tudjuk mondani, hogy Shakespeare volt Shakespeare. De egyben el kell azt is ismerni, hogy nem mindent tudhatunk nyilvánvalóan, hiszen azért 400 év elteltével elvesznek adatok, de ez ismét nem csak az űrlények összeesküvése, hanem egy történelmi tény, hogy hát nem minden adat maradt fönn.
Engem nagyon megfogott, amit a Romeo és Júliáról meséltél. Kérhetek abból?
Igen. A Romeo és Júlia egyébként nagyon jól rátapintottam, hogy ez volt a legelső fejezet, amit megírtam. Ugye amikor az ember próbál a kiadóknál kincselni, hogy szeretne egy könyvet kiadni, nem olyan egyszerű ez a helyzet, és akkor általában kérnek egy próbafejezetet. A Romeo és Júlia lett a próbafejezet, és be kell vallanom, hogy igen, hozzám is nagyon közel áll. Mert hogy a Romeo és Júliáról is nagyon sok mindent gondolunk, nagyon sok mindent tanítanak az iskolában, és valami egészen más az, amit Shakespeare megírt, illetve más miatt érdekes, mint amit általában szoktak róla mondani. Messze nem olyan szép, Szefféleli stílusú történet ez a Romeo és Júlia, ha az eredeti Shakespeare szöveget nézzük, és van benne nagyon sok vadság, nagyon sok sötétség, nagyon sok szexuális utalás. Tehát, hogyha csak a Szefféleli filmre emlékezünk, akkor egy másik Romeo és Júlia képet látunk, mint amit Shakespeare valójában megért. Miközben az eredeti egy zseniális Romeo és Júlia történet. Itt az az érdekes, hogy tulajdonképpen mire Shakespeare megírja a Romeo és Júliát, addigra ez annyira ismert sztori már a korban, mint hogyha ma azt mondanánk, hogy valaki a 10. Spider-Man-t írja meg. Tehát mindenki tudja az alaptörténetet, van róla olasz novella, angol novella, francia novella, angol verses poéma, ezer formában létezik a történet maga, amikor Shakespeare hozzányúl, viszont egy olyan szinten csavargatja meg, és olyan dolgokat rak bele, meg nagyít ki, vagy éppen gyorsít bele néha a tempóba, hogy egész egyszerűen egy mítikus történetté válik, és máig nem tudunk tőle szabadulni. Az egyik legfontosabb újítása, hogy az összes többi történet változathoz képest itt nagyon fiatalok a szereplők. Az, hogy Júlia még épp nem tölti be a 14. évét, ugye szegényként meghal előtte, és hát nem sokkal idősebb Romeo sem, ez Shakespeare-nek az újítása, az összes többi változatban idősebbek a fiatalok, és hát még sok minden ilyen van, tehát Mercutio is csak egy nagyon pici alakként jelenik meg a másik változatokban, Shakespeare viszont egy nagyon komoly karaktert, és az egyik legjobb karaktert csinálja.
És ha mondtad, hogy összesen 4 nap a történet.
Igen, és hát ez a sűrítés, hát ez az a, tehát itt van a dramaturgiai zseni, hogy az összes többi változatban egy másfél év alatt történik meg az a sztori, amit ismerünk, de Shakespeare ezt 4 napra sűríti. Vasárnap déltől csütörtök hajnalig minden megtörténik. Szerelembeesés, szerelmi vallomás, csók, házasság, nászészak, gyilkosság, bujdosás, visszatérés, öngyilkos, minden lesz majd itt 4 nap alatt.
Hát ezt azt hiszem, hogy így kell csinálnak, tekintve, hogy az időnk sajnos véges, de még arról, hogy meséltél arról, hogy mennyire érdekelnek a mai Shakespeare feldolgozások.
Igen, abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy a Petőfi mondta azt, hogy Shakespeare egy maga fele a teremtésnek, én meg azt szoktam mondani, hogy és belőle kiindulva a teremtés másik felét is meg tudjuk ismerni, olyan termékeny talaj a Shakespeare dráma összes, hogy egész egyszerűen minden korban és minden időkre, ez is lett ez a cím, nagyon jó inspirációt biztosít a művészetnek. És hát ebben a korban élünk, tehát, hogy én nem véletlenül utalok nagyon sokat a mai popkultúrára, a Bridgertontól elkezdve, Pompomon át, a Csillagok háborúja történetének motivumai, mert egész egyszerűen ebben a világban élünk, és ebben a világban, hogy mi hogyan látjuk Shakespeare-t, milyen filmekben, képregényekben, regényátiratokban, az rólunk is sokat elmond, de egyben mutatja, hogy hol vannak azok a pontok, ahol Shakespeare tényleg nagyon inspiráló tud máig lenni.
És ezek az átiratok?
Ezek között persze vannak jobbak, meg vannak rosszabbak, tehát egy Shakespeare kutató örül annak, hogy ezek vannak. Tehát, hogy nyilván ezekkel lehet foglalkozni, meg nagyon izgalmas, hogy az ember csak leül megnézni egy ilyen romantikus komédiát a Netflixen, és 5 perc után rájön, hogy ez tulajdonképpen a sok hűvő semmiértnek az alapján íródik. Mert hogy felismeri benne az idézeteket, meg a történetvezetést. Ez most történt meg nemrég velem egy-két hete. De hogy tulajdonképpen az, hogy ezek léteznek, ezek olyan szempontból is jók, hogy a fiatalokat könnyebben elvezetik az igazi Shakespeare-hez. Tehát ha megszeretik mondjuk azt a filmet, aminek az a cím, hogy 10 dolog, amit utálok benned, amely egy nagyon jó kis tini komédia volt, 1999-ben gimnáziumban zajlott, ez a Makrancos hölgynek a sztoria. És hogyha azt megszeretik, akkor el tudnak jutni az eredeti szövegekig, amik még komplexebbek, és még többet tudnak adni nekik.
Ennyi év után még mit tudsz kutatni?
Ó, minden. Tehát Shakespeare kimerítenetlen. Tehát, hogy máig meglep engem, hogy az eredeti szöveg, hát én ugye angolul olvasom, és azért ez a 400 éves angol szöveg, ez olyan szinten sűrű szöveg, főleg ha hozzáveszünk, hogy mennyi kulturális referencia van, tehát mennyire kitárul még a szöveg, hogy gyakorlatilag állandóan meglep engem is Shakespeare. Hiába olvasom már, nem tudom, 8-szor a Lírát, 10-szer a Tévedések vígjátékát, meg 15-ször, akkor is mindig találok benne valami olyat, ami megmozgat, vagy ami érdekes, vagy egy új információ.
Hát akkor azt kívánom, hogy még nagyon sokáig nagyon sokat találj, és legfőképpen azt, hogy tudom, hogy sok helyen előadsz, hogy sok helyen kerüljön szóba a könyv, és vigye a fiatalokat afelé, hogy Shakespeare-t olvassanak.
Nagyon szépen köszönöm.
Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Piki Natáliával, Kéri Júli beszélgetett.
Sokszor a véletlennek köszönhető, hogyan akadok egy-egy interjú alanyomra. Így volt ez annak a fiatalembernek is az esetében, akit először a Műpa színpadán láttam. Azon a hangversenyen, amit a Kodály Zoltán Zeneiskola 70. évfordulójára rendeztek. Egy pár hét múlva a Rege idősek otthonába láttam viszont ezt a fiatalembert, aki egy kellemes és jó koncertet tartott. Amikor találkoztunk az interjú felvétele miatt, akkor tudatosult bennünk, hogy még nagyon sok közös ismerősünk van. A bemutatkozás előtt azt kérdeztem tőle, hogy mit jelent neki a zene.
A zene számomra egy nagyon fontos kapcsolódási pontot jelent, emberi értéket, amelyen keresztül páratlan emberi kapcsolatokra tudok szert tenni. Az élettől olyan barátságokat és ismertségeket kapok, amik az egész életemben végig kísérnek. Elmondhatom magamról, hogy tényleg szerencsés vagyok, hogy 6-7 évesen kezdhettem el zenélni, és az akkori találkozásaim és az akkori impulzusok, amiket kaptam zeneiskolába, az mind a mai napig végig kísérne. És az elmúlt több mint 10 évben, amit a szakmán belül töltöttem, életre szóló barátságokat kaptam, hogy számomra tényleg a zene az egy kapcsolódási pont, egy hatalmas érték.
Megkérem, hogy mutatkozzon be.
Hagyi Varaizumi vagyok, csellista, Szüleim japánok, én viszont Magyarországon születtem már.
Mi bizonyára meglepődnek, és ez volt a célom ez, hogy ő mutatkozzon be, mert ilyen választékosan, szépen és akcentus nélkül, ördülékenyen még magyar embert is ritkán lehet hallani.
Köszönöm.
Hogy kerültek Magyarországra?
Ez egy érdekes történet. A szüleim több mint 25 éve jöttek Magyarországra.
Dolgozni?
Igen. Vagy édesapámnak annyira megtetszett Magyarország, hogy az akkor 2 éves bátyám és édesanyámat meggyőzte arról, hogy próbálják meg, jöjjenek Magyarországra. Ismeretlenül, úgyhogy a rokonok mind Japánban voltak, éltek akkor is, és Magyarországon talán 1 vagy 2 olyan ismerős volt, akiktől tudtak valamilyen segítséget kérni, de egyébként meg az egész ország ismeretlen volt számukra.
És mi az, ami megfogta édesapját Magyarország?
Ha jól tudom, persze az egész kultúra, meg az emberek, akik itt éltek, nagyon meglepő persze, hogy japánként idejön. De tudni kell, hogy a szüleim mind a ketten művészeti főiskolát végeztek, és édesapám belső építész, és édesanyám Japánban még tervezőként is dolgozott, így nagyon közel állt hozzájuk az európai építészet és az európai kultúra. Nagyon sokat inspirálódtak ők is ezáltal.
Pedig azért a szöges ellentéte a japán építészet.
Szöges ellentéte, igen, de hát akkoriban már ugye a japán tervezői világot, vagy az építész világot is nagyon sok befolyás érte az európai kultúrából, és hát Budapest is, mondhatni földrajzilag is, Európa egyik közepe, és hát idejöttek Magyarországra, és azóta otthonuknak érzik.
Most ebben csak az a furcsa, hogy a magyar zeneházát meg egy japán építette.
Így van, hát nagyon sok itt is a kapcsolódási pont.
És akkor kaptak itt munkát.
Igen.
Ő már itt született.
Én már itt születtem 2002-ben, és a Marcibányi téri Kodály Zoltán általános iskolába és zeneiskolába kezdtem el a tanulmányaimat.
És ez tudatos volt a szülők részéről, hogy ide iratják?
Nálam már 100%-osan tudatos. 6 évvel idősebb bátyám is abba az iskolába járt. A beiratkozás előtt a szüleim kaptak egy olyan javaslatot, hogy a Marcibányi téri Kodályiskolába érdemes beiratni a fiúkat, mert hogy hallották, vagy érezték rajta, hogy van hozzá készsége, zenei készsége, hallása. És emiatt került a választás a Kodályiskolára, és nálam meg már nem volt kérdés, mert látták, hogy nagyon jó környezet is, biztonságban is, és jó oktatásban részesülnek ott a gyerekek.
Japánban nagyon elfogadott egyrészt a magyar népzene, néptánc, nagyon szoros ez a fajta zenei kapcsolat. Mit gondol, hogy ha Japánban marad, akkor is zenész lesz?
Ez egy jó kérdés. Édesanyámmal beszéltünk erről egyébként, és valószínűleg nem lettem volna zenész. Talán a sport irányában mentem.
De mi múlott?
Ha Japánban születik, igen, az ember. Igen. Tudni kell, hogy Japán, vagy legalábbis, ha jól tudom, Japánban nem ingyenes a zenetanulás. Tanítják a zeneiskolákban, csak tényleg így az énekórán belül megtanulnak a gyerekek furujázni akár, vagy megtanulnak valamilyen egyszerűbb ütőhangszeren dobolni, de viszont Magyarországhoz képest Japánban nagyon korlátozottak a zenetanuláshoz való lehetőségek. Magyarországon ugye az alapoktatásban benne van a mindennapi énekor, és azon felül a hangszeren való tanuláshoz is nagyon könnyen hozzáférhet az ember, ehhez képest Japánban. Legtöbb esetben ez viszont magánoktatáson keresztül történik, és az meg költséges és kiváltságos dolognak számít.
Még azt hagyd kérdezni meg, hogy kitől tanult meg ilyen jól magyarul, mert nyilván nem a...
Nem a szüleim.
Nem a szüleim.
Nem otthon. Otthon, igen. Japánul beszélünk, családon belül. Én az óvodában kezdtem el.
És hát az óvodai zenei nevelés meg híres.
Igen.
Nálunk,
igen.
Hanem Japánban is. Hát Kodályiskola után egyenes útja volt a...
Szakgimnázium, igen, a Zuglói Szent István szakgimnáziumban jártam 4 évet, és hát ha valahol, akkor talán ott értek olyan impulzusok, olyan barátságok születtek, amik még nagyobb lendületet adtak ahhoz, hogy én a zenei pályán tovább menjek.
Többször említi a barátságot, ennyire fontos magának?
Hát a zenész szakmán belül talán a legszerencsésebb pillanatok egyike, hogyha az ember egy színpadon lehet a barátaival, értékeket teremthet és adhat tovább a közönségnek a barátaival közösen, ami tényleg egy varázslatos pillanat. Én számomra nagyon sokat jelent. Nem véletlen, hogy szeretek kamarazenét.
Van egy zenekarunk.
Van egy zenekarunk, igen.
Eranova?
Vagy Éranova, igen.
Éranova.
Van egy vonós négyes is, aminek viszont az a neve, hogy Wanderer Quartet, vagy Wanderer vonós négyes, és mind a kettőről elmondható az, hogy tényleg egy nagyon-nagyon közeli baráti kapcsolatokból alakult társaságról van szó, és így én hiszek abba, hogy tényleg a minőségi szakmai munkán felül ez az a emberi érték, ami hozzá tud adni egy páratlan zenéléshez.
A japán barátságok és a magyar barátságok között milyenféle különbség van?
Ezt számom magamnak is nehéz megítélni, mert tényleg az a közeg, amiben fölnőttem, és azok az emberek, akik engem körülvettek, nagy részt magyar közeg, uh-huh. magyar ember, magyar nyelvű társaság, és japán identitás, amit örökölhettem, vagy kaphattam, az viszont tényleg csak a szüleimben keresztül volt lehetőségem megkapni.
Változtak ők az ítélés során? Vagy meg tudtak őrizni, vagy meg akartak őrizni olyan hagyományokat?
Hagyományokból is, mentalitásból is szerintem nagyon sok olyan dolog van, amit Japánból hoztak. A munkabírás, a alázatosság egyébként mások felé mutatott tisztelet számomra példaértékű. Viszont nem mondanám azt, hogy a magyar emberek se lennének ilyenek. Én úgy érzem, hogy a magyar emberek egyenesebbek, ezt lehetne úgy is mondani, hogy őszintébbek, és valahol azt érzem, hogy egy állarc nélküli társadalom az Japánhoz képest. Érdekes feltevés biztos, vagy
igen,
meglepő.
Igen, meglepő.
Én, mint Japán, valahol legmélyen, még mindig nem tudom eldönteni, hogy
minek érzi magát.
És erre mindig van egy kicsit nyálas megfogalmazás, hogy azt szoktam mondani, hogy a vérem az japán, a szívem az magyar.
Gyönyörű.
És emiatt egyébként sokszor azt érzem, hogy főleg, hogyha az egyetem folyosóin találkozok olyan japán hallgatókkal, akik Japánból jöttek Magyarországra tanulni, természetesen érzek magunk között különbséget. Sok esetben például sokkal távolságtartóbbak, és nem feltétlenül mutatják ki, hogy mit gondolnak a másikról. Aha. Nagyon óvakodnak attól, hogy egyenesen vagy túl közvetlenül megnyilvánuljanak érzéseikről, vagy a másik emberről tett benyomásukról. Viszont ehhez képest egy magyar emberrel szerintem sokkal könnyebb a megismerkedés, vagy a kommunikáció.
Amivel... Nem durvábbak a magyar emberek?
Hogy aki Japánból jött, annak lehet, hogy először durva a magyar ember, vagy lehet, hogy váratlanul tudja érni egy-két pillanatban az egyenesség, vagy az a nyers jellem, ami sok esetben tud igaz lenni a magyarokra, viszont számomra, aki itt születtem, ennél otthonosabb nincsen. A Zeneakadémiáról kiküldött kis kamarazenekar tagjaként voltam pár napot Oszakában, és utána hazajöve kőbányai állomáson felszálltunk a metróra, és végtelenül nagy biztonságérzet költözött, de nagyon otthon éreztem magamat, hallottam a magyar nyelvet, a magyar embereket láttam magam körül, és tényleg az is egy ilyen megbizonyosodás volt arról, hogy nekem számomra ez egy igazi otthon. Szóval ilyen szempontból is nehéz megítélni, hogy nyilván a szüleim japánok, és nagyon sok mindent kaptam tőlük, a japán identitásom egy részét is, viszont a mindennapjaimban viszont nagyobb terület van az, amit...
Egy nagyon-nagyon sajátos kettősség a japánnál, hihetetlen érzékenyek, rendkívül fegyelmezettek, de valahogy számomra kiszolgáltatottság, technikai kiszolgáltatottság.
A mindennapokban a technika, az elektronikai eszközök jelenléte az tényleg Magyarországhoz képest nagyon-nagyon jelentős. Hogy egy nagyon modern világ, ami ott van, de az a kérdés is felmerülhet, hogy kell-e ennyire fejletnek lenni, mert hogy volt egy olyan pontja az utamnak, amikor megéreztem egy másik különbséget is Japán és Magyarország között, hogy hogy amiatt, mert hogy Japánban nagyon-nagyon sokan vannak, emiatt egy idő után az ember csak egy nagy embertömeget lát, és elvehész benne az egyének. És ehhez képest Magyarország, főleg Budapest utcain sétálgat az ember, és bele-bele botlik egy ordibáló emberbe, vagy akár egy tényleg egy nagyon bolondos alakokba is bele-bele fut esetenként, de hát ezek is számomra üdítő jelenségek tudnak lenni a szürke
hát
mindennapokban.
Él
az utca, így van. A te a szertartás is azért van, hogy az ember, hát hogy lelassuljon, mindennek megadja az idejét, mindennek megadja a módját, mindennek van sorrendje.